Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 6. Zsoltárt énekeljük. A 6. Zsoltárunk első versét: Uram, te nagy haragodban, mely miatt vagyok búban, engemet ne fedj meg. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 205. énekünket lapozzuk fel, és a 205. énekünk első 8 versének éneklésével dicsérjük a mi Urunkat. A 205. dicséretünk első 8 versét énekeljük. Az első így kezdődik: Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten írott ígéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből a 3. rész 9. versétől a 20. versig. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 3. részében a 9. verstől a 20. versig terjedő szakaszban ezt olvassuk. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképp nem. Mert az előbb kimutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk tele van átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik. Nincs Isten félelem az ő szemük előtt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test se igazul meg előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy feltekinthetünk rád sokféle dolgaink közül. Rád nézhetünk szomorúságból, gyászból, bánatból, rád tekinthetünk az ezeknél tragikusabb bűneink, vétkeink tengeréből. És köszönjük néked, hogy te felénk nyújtod a kezedet az Úr Jézus Krisztusban, az ő drága személyében, hogy magadhoz vonjál bennünket általa. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy te eljöttél egykor erre a földre, már a teremtés után eljöttél, és itt voltál különböző formákban ezen a földön, és utána egyszer eljöttél, hogy itt legyél köztünk valóságos emberként is, és elvégezd a mi megváltásunkat. És köszönjük, hogy újra és újra eljössz hozzánk is, amikor az ígét szól közöttünk, itt vagy velünk lelked által. Köszönjük néked, hogy te vagy az, akiben bíznunk kell, hogy üdvözüljünk. Te általad élhetünk egy csodálatos új országban egykor, az Istennek országában. És köszönjük néked, hogy most arról beszélsz nekünk, ami onnan biztosan kizár bennünket, a bűnről. Köszönjük néked, hogy erre tereled a mi gondolatunkat, a mi figyelmünket, mert te tudod, hogy ez az a dolog, amivel a leginkább tisztában kell lennünk, mielőtt beléd kapaszkodunk. Ez az, amit mindenképpen meg kell értenünk, hogy lássuk, hogy egyedüli reményünk, egyedül te vagy, Jézus Krisztusunk. Köszönjük néked, hogy te szólsz hozzánk, te tanítasz minket a mai napon is. Kérünk téged, hogy áld meg így a szívünket, áld meg a gyerekeket, akik itt vannak a templomban, szóljál őhozzájuk is a gyerekórán. Áld meg, Urunk, mindenfelé a te népedet, akik összegyűlnek körülötted, szólj hozzájuk is, szerte a széles világon. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a Heidelbergi KT mai szakaszára figyeljünk bizalommal és hittel.
Kedves testvérek, még mindig a Fiúistenről írt fejezetben vagyunk. A mostani alkalommal ezt befejezzük, és most is az ige Krisztusunkra mutat, és vele kapcsolatos dolgokra tanít minket. Három kérdés és három válasz következik. Miért mondod ezt? Ül a mindenható Atyaistennek jobbján. Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztény egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atyaisten. Mit használ nékünk a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy Szent Lelke által miránk tagjére kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat. Az, hogy minden nemű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem Isten ítélőszéke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vezesse, engem pedig minden ő választottjával együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen.
Köszönjük szépen! Énekeljük igehirdetésre készülve a 156. dicséretünket. A 156. dicséretünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végete szent helyre feljöttünk. Isten tiszteletünk alapigéje a példabeszédek könyvében található megírva, a példabeszédek könyve 30. részében a 11. verstől a 14. versig. A példabeszédek könyve 30. részében a 11. verstől a 14. versig ezt olvassuk. Van oly nemzetség, aki az ő atyát átkozza és az ő anyját nem áldja. Van nemzetség, aki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rúdságából ki nem tisztítatott. Van kevés szemű nemzetség, és akinek szemöldökei igen fellátnak. Van olyan nemzetség, kinek fogai fegyverek, akinek zápfogai kések, hogy a szegényeket kiemészék a földről, és az emberek közül a szűkölködőket. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnap arról kezdtünk gondolkozni, hogy mi minden áll az Istennel való megbékélés, és így az ember lelki békességének elérésének útjába. Az első akadály, ha valaki abban hisz, hogy ő nem bűnös, mivel hogy nincsenek bűnei. De hát igaz-e ez? Tudnélik, hogy az embernek nincsenek bűnei, és így nem bűnös. Ennek kezdtünk utána nyomozni, hogy mit mond erről nekünk Isten a Bibliába. És annyit érthettünk meg, hogy Isten a Bibliában úgy áll előttünk, mint aki létezik, és mint aki magában hordozza a mindenség abszolút erkölcsi törvényét. Megállapíthattuk, hogy aki olyan dolgokat produkál, amik ezzel az Istenben rejlő abszolút törvénnyel nincsenek tökéletes összhangban, azok vétkeznek, bűnöket követnek el. És minden vétkezés, mivel az Istenben rejlő törvény ellen irányul, személyesen Isten elleni vétek. Isten elleni bűn. Láttuk azt is, hogy Isten, mint élő személy, érzékeli az ellene elkövetett bűnöket, sőt, emlékezete rögzíti is ezeket. És megvilágosodott az is, hogy Isten haragszik ezek miatt az emberre. És meg is fogja büntetni, mert igazságos, és igazságossága ezt követeli tőle. A bűnnek a fizetsége részéről az örök kárhozat. Láttuk viszont azt is, hogy van lehetőség arra, hogy a nagyon is létező és konkrét bűneinktől megszabaduljunk, mivel hogy Isten ezeket átírta az Úr Jézus Krisztusnak a számlájára, a mi számlánkról, és ő megfizetett ezekért. megfizetett a Golgota keresztjén életét föláldozva, és Isten pedig ezért az ő áldozatáért hozzánk azzal az örömhírrel fordul, hogy az ő áldozatáért a számlánk már üres. Megszabadultunk a bűneinktől, nem tartozunk neki semmivel, és hív arra, hogy ezt higgyük el, és így kezdjünk vele békességben egy új életet élni. És mikor megbékélünk Istennel, akkor a szívünk is békességet talál. Erről beszéltünk. Hát erről gondolkodtunk, és miközben én is gondolkodtam róla, aközben még eszembe jutott egy-két dolog, amit azért érdemes erről a bűnkérdésről áttekintenünk. És egy kicsit még behatóbban belemenni ebbe a témába. Ma is ezt tennénk, megnéznénk a bűnnel kapcsolatban még egy-két dolgot, amit mindenképpen nagyon fontosnak találok, és amit nagyon, nagyon lényeges tudatosítani magamban és magunkban. Azért is, mert jobban meg fogjuk érteni, hogy mekkora nagy szükségünk van nekünk igazából Jézus Krisztusra. Hogy mennyire nem megyünk nélküle semmire. Először is tehát a bűn miben létéről egy pár dolgot hadd mondjak. Láttuk, hogy ami Istennel és az ő benne élő abszolút törvényével, az ő akaratával nincs összhangban, az bűn. Egy-két ecsetvonás még ehhez. János első levelének 3. részében azt olvassuk, hogy mindenki, aki bűnt cselekszik, törvénytelenséget is cselekszik. Mert a bűn törvénytelenség. A bűn törvény tiprás. Mindaz, ami előttünk áll Istenben, az az abszolút törvény. Hogyha mi ezt az abszolút törvényt nem tartjuk be, akkor törvénytiprók, törvényszegők vagyunk. Nagyon fontos itt megérteni azt, testvérek, hogy Isten nem azt kívánja tőlünk, hogy az ő törvényének úgy kb. 80%-ig eleget tegyünk. És ha addig eleget tettünk, akkor minden rendben van. Akkor nem vagyunk törvénytiprók. Testvérek, egyetlen egy esetben nem vagyunk törvénytiprók, ha 100%-ba tartjuk meg Isten törvényét. Ha az ő akaratához 100%-ba idomulunk. Azt mondja a Jakab apostol a levelében, hogy ha valaki az Isten törvényének egy paragrafusát megszegi, akkor az az egész törvény megszegte azzal. Tehát nem méricskélhetjük úgy, hogy én betartottam azt a parancsolatot, hogy tiszteld apádat és anyádat, meg a többit, hát egyet kivéve a tizediket. Ne kívánd, ami a te fele barátodé. Na hát, 9-et betartottam, azt az egyet nem tartottam be, hát akkor azért jól állok Istenné. Nem, testvérek, azt mondja az írás, és Isten mondja ezt a Bibliában, nem tudom, ki találta ki, hogyha egyet nem tartottunk be a 10-ből, az olyan, mint az egészet megszegtük volna. Egy törvény nem tartunk be, egyetlen egyszer. Akkor már az is bűn Isten szemébe, és bűnössé tesz minket az ő szent színe előtt. A bűn, a törvény szegés. És ha csak egy kicsit is megszegem Istennek a törvényét, akkor már is bűnt követtem el, és bűnössé lettem. Nagyon tragikus dolog ebbe egy kicsit belegondolni, testvérek, mert képzeljük el, hogy mondjuk egy szép tavaszi reggelen fölébredünk, kilépünk az erkélyre vagy az udvarra, látjuk a virágokat ott illatozni körülöttünk, csicseregnek a madarak, zsongnak a méhek, madárkák ott röpködnek a fejünk fölött, patakba úszkálnak a halak, a patak arra folyik, amerre kell neki. Látjuk a felhőket, látjuk a napocskát. Isten teremtett világa vesz körül minket, és feltűnik, hogy ebben a világban mindenki azt teszi, amit Isten megszabott neki. Nem félig meddig, hanem úgy mindenki azt teszi. Nem hallottunk még arról, hogy vétkes méhek, vagy a patak gondolt egyet, és visszafele kezdett el folyni, vagy nem tudom, a nap gondolt egyet, és nem jött fel, értsük jól. A virágok, hogy vétkeztek volna valamit. Körülöttünk, testvérek, ez a furcsa, hogy a világban minden követi Istennek az akaratát, Istennek a törvényét. És a felsoroltakkal ellentétben itt vannak az angyalok, de őket most hagyjuk, de itt van az ember, aki Isten parancsolatainak azt mondja ebben a mindenhol engedelmes természetben, hogy nem. Isten mond neki valamit, az ember azt mondja, nem. Isten azt mondja, így csináld, nem csinálom. Ezt követ, nem követem. Én megyek a magam feje után, a magam törvénye után, a magam kívánságai után, a magam esze után, mert ez úgy jó lesz. Zavart okozunk, testvérek, ebbe az egész mindenségbe a ténykedésünkkel. Olyan, mintha lenne egy nagy zenekar, amelyik szép harmóniába játsza, mit tudom én, Bach hámol miséjét, és akkor ott valamelyik trombitás meg elkezdeni ott, hogy ő most ott elszilenciót akarja eljátszani, és akkor hozzáfog. És csak les ott a hallgatóság, hogy mi van itt. Hát ez szép az is egyébként, de most az ott zavart kelt. És így vagyunk, testvérek, hogy ebbe az Isten teremtett világában milyen zavarkeltők vagyunk. Van az arcunkon bőr, és zavart keltünk Isten rendjébe. Akkor, amikor mi csak egy dologba is más csinálunk, mint amit Isten mond, és akar, és a törvényébe kifejezett. És ezt az egész dolgot, testvérek, még szörnyűbbé teszi az, ha megfontoljuk azt, hogy amikor János apostol itt a bűnt törvényszegésnek, törvénytiplásnak, törvénytelenségnek nevezi, akkor ezzel tényleg még negatívabb valóságá teszi a bűnt, még szörnyűbbé, még borzalmasabbá teszi, mert Pál apostol írja a II. Tesszalonika levélben, hogy a végidőben megjelenik az Antikrisztus, akit hogy nevez Pál apostol? Azt mondja, hogy ő a törvénytelenségnek az embere, a törvényszegésnek az embere, a törvénytiprásnak az embere. Ugyanazt a szót használja erre az antikrisztusi szemére, vagy az antikrisztusra, mint amit János apostol használ a bűnre, hogy az is törvényszegés. A bűn törvénytiprás, törvényszegés, anómia görögül. És Pál azt mondja, az antikrisztus az anómiának az embere, a törvényszegésnek az embere, és ezzel azt fejezi ki az ige testvérek, hogy aki bűnt követ el, megszegi Isten törvényét, az egy táborba kerül az antikrisztussal, ezzel a sátáni alakkal, a törvényszegés emberével, akiben semmi más nem lesz, mint az Isten törvényének a megszegés, akinek ez lesz a lényege, hogy Istennel szembe megy. Vele kerülünk egy táborba. Amikor vétkezünk, csak egy vétket is. Én inkább tartoznék az igazi Krisztushoz, a názáreti Jézushoz, mint hogy az Antikrisztushoz tartozzak. És ennek ellenére mégis sokszor bűnt követek el én is, és akkor besodródok ebből a táborból abba a táborba. Alig győzök onnan kimenekülni, visszafutni Jézushoz. Még jó, hogy nem hagyja, hogy elveszek. De aki, testvérek, még nincs Jézusnál, aki még nem bízta rá magát, aki nem adta át a szívét, az életét neki, az nagyon rossz táborban van. A bűn törvényszegés. Ha nem tartom meg tehát 100%-ig a törvényt, testvérek, akkor Isten szemében már is ellene vétkező ember vagyok, bűnös ember vagyok. Ott vagyok az Antikrisztussal egy táborba. Elég szörnyű a bűn. Aztán kicsit tovább lépve még itt a bűnnel kapcsolatban, a római levélnek a 14. része végén olvassuk, hogy ami nincs hitből, mindaz bűn. Ez tovább mélyíti a bűnnel kapcsolatos gondolatainkat, mert hogy itt miről van szó? Azt mondja, ami nincs hitből, az bűn. A hit kifejezésen itt az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet kell értenünk. Az evangéliumba vetett hitet. Akkor valaki elhiszi, emlékeztek, hogy mondtam ezt a kagylós példát, a hit, mint egy kagyló, olyan is magába zárja Jézusnak a Jézusról szóló örömhírt, és abban magát az Úr Jézus Krisztust. hitáltal bírjuk őt az evangéliumba. Ha valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor az utána felszabadul arra, hogy tegyen jót is. De aki nem hisz Jézusba, az bármit csinál, testvérek, ez szerint az ige szerint, a bármit csinál, az bűn. Ami nem származik a Jézus Krisztusba vetett hitből, amit nem úgy tesz valaki, hogy én hiszek Jézusba, mint az én megváltó Uramba, én őt követem, és tőle függő életet akarok élni, és ezt is élem, az az ember semmi más nem tud csinálni, mint bűnt. A Jézusban nem hívő embernek minden ténykedése Isten szemébe elfogadhatatlan, testvérek. A mi szemünkben lehet, hogy nagyon elfogadható, mert látunk a világban egy csomó olyan embert, aki teljesen hitetlen, de mégis látszólag jó dolgokat csinál. De a mi szemünk nem az Isten szeme. Isten arra az emberre ránéz, és azt mondja, ez egy hitetlen ember. Semmit nem csinálhat, ami megfelel az én mértékemnek. Aki nem hisz Jézus Krisztusba, testvérek, minden megnyilvánulása gonosz az Isten előtt. Nem éri el Istennek a szintjét, az embernek a legjobb cselekedete se. Ez annyira megdöbbentő. Azt mondja már Ézsaiás proféta, hogy minden mi igazságunk, vagyis igaz tetteink, mint a szennyes ruha. Mint a beszennyezett ruha. Minden, amire mi azt mondjuk, hogy ez igazság, az Isten szemére ránéz, és azt mondja, hogy ez nem igazság. Kicsit olyan ez, mint amikor valaki mondta, hogy kimosta a lepedőket, és kiteregette valahova, és elment, visszajött, és közben elesett a hó. És azt hitte, hogy milyen tiszták a lepedők, és ránézett a hó fehérre, és a hó fehérsége mellett a lepedő koszosnak tűnt. Ha Isten a maga szentségében ránéz a mi életünkre, mi azt mondjuk, hát te tiszta vagyok én. És Isten azt mondja, nem vagy tiszta, koszos vagy. Szennyes vagy, elfogadhatatlan vagy a számomra. Ennyire romlottak vagyunk, testvérek, értitek ezt? Ennyire romlottak az Isten előtt. És Isten ennyire szent, ennyire tiszta, ennyire makulátlan. Ő nem olyan, mint mi. Óv minket az ige attól, hogy azt gondolod Istenről, hogy olyan, mint te. Isten nem azt mondja, nem olyan vagyok, mint te. Én nem úgy látom a dolgokat, ahogy te látod. Tanuld meg az én szememmel nézni önmagadat is, meg a világot is, meg minden egyebet, a bűnt is. Borzasztó, testvérek, ez, ha valamit nem az Úr Jézus Krisztustól való függésben élve teszek, akkor az bűn. Ezt mondja egyébként már a Heidelbergi K.T. is. Azt mondja, mi a jó cselekedet? Az, amelyik hitből fakad, Jézus Krisztusba vetett hit áll mögötte, amelyik az Isten akarata szerint való, és amelyik az ő dicsőségét szolgálja. Ez a három ismérve van egy jó tettnek. Ami nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, mondja a K.T., az Isten előtt nem számít jó tettnek. És ezt a K.T. a Biblia alapján mondja nekünk. Innen szűri le ezt az igazságot. És igaza van. Akkor melyikünk az, testvérek, aki azt mondhatja, hogy én jó ember vagyok, vagy nincs bűnöm. És menjünk egy kicsit tovább. Azt mondja Jakab levele a 4. részben, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Na most itt miről is van szó? Pontosan ugyanarról, amiről az Úr Jézus Krisztus beszél a Máté evangélium 25. részében, amikor azt mondja, ott van az utolsó ítélet, és ott jönnek elé az emberek, és akkor azt mondja Jézus majd az egyik csapatnak, hogy beteg voltam, és nem jöttetek el hozzám. És fogoly voltam, és nem látogathatok meg, és mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. És mondja, mit nem tettetek meg? Ezek a mulasztási bűnök, amiket Jézus az embereknek a szemére hány. Ezt és ezt nem csináltátok meg, pedig meg kellett volna csináljátok. Mert ez volt volna az én akaratom. De ti nem csináltátok meg. Ezt a bűnt elköveti az is, testvérek, aki nem hívő, meg az is elköveti ezt a bűnt is, aki hívő. Jakab hívőkről beszél. Azt mondja nekik, hogy ti tudtátok a jót. Tudtátok, hogy mit kellene Isten szerinten, és tudjátok azt is, hogy szabadok vagytok már, hogy véghez vigyétek, amit az Isten akar, és nem csináltátok meg. Ez bűnötök nektek, hívők. Itt meg kell azt fontolnunk, testvérek, hogy most akár már magunkat hívő embernek számítjuk, akár még nem, akár Isten keresőnek, vagy Isten megtalált embereknek számítjuk, testvérek. Van ilyen, hogy mulasztási bűn. Valaki azt mondja, én nem öltem meg senkit. Nem öltem meg senkit. De védted az életet? Tehát az ellenkezőjét. Én tiszteltem a szüleimet, mondja valaki. Persze ez nem igaz, mert egy csomószor megvetette a szüleit, amikor még kis gyermek volt, de lehet, hogy felnőttként is, és nem tiszteli őt. Nem adja meg neki azt, amivel tartozik. A mulasztási bűn itt is elkövetődik. Nem kell ahhoz az embernek szembeköpni az anyját meg az apját, hogy megszegje az 5. parancsolatot. Értitek? Nem kell. Elég, ha nem tisztelem úgy, ahogy kellene. És hát lehetne még sorolni, nem akarom ezt tovább feszíteni, mert érezzük azt, hogy nem csak úgy tudunk bűnt elkövetni, hogy tudatosan más csinálunk, mint amit Isten mond nekünk, hanem úgy is, hogyha nem csináljuk meg azt, amit ő mondott nekünk. Egyszerűen, testvérek, az Úr bennünket így a sarokba szorít. Egyszerűen a sarokba szorít minket. Nem is tudja az ember, hogyha így olvassuk ezeket a Bibliában, ezeket a bűnről szóló kifejezéseket, meg képeket, meg hasonlatokat, nem is tudunk más csinálni, mint egy ilyen sarokba szorított állatottan nyűszítünk, vagy nem is tudom, mit mondjak. Nem hagy nekünk Isten egyszerűen semmi kimenekedést. Illetve ad egyet ad csak, Jézust adja. Hogy ebből az állapotodból, ebből a bűnökkel terhes, vétkes állapotodból egyedül Krisztusért van kiút, és Krisztus által van kiút. Különben maradsz ott a sarokba, és az ítéletem ott fog utolérni. Hát talán egy kicsit sikerült újabb és újabb ecsetvonásokat tennem ahhoz a képhez, amit a bűnről a múlt vasárnap beszéltünk. Ahol csak ennyit mondtunk, hogy Istenben rejlik az ő abszolút törvény, és azt megszegjük, akkor bűnt követünk el. De látjátok, hogy ezt még részletesebben, még mélyebben elénk tárja az ige. Áttérnék a második pontra, a bűnnek néhány jellemzőjét is, mert a Biblia erről is beszél, hogy mi jellemzi a bűnt, és ezzel is érdemes szembenézni. Először is, testvérek, gondolnám az elrejtettségét a bűnnek. Elrejtettség. Azt mondja Jézus a Máté evangéliumában, hogy az 5. részben, hogy az ő kortársai közül a farizeusok és az írástudók betartották formálisan látszatra az Isten törvényét, sőt, mindazt a több száz parancsot és tilalmat, amit még ebből levezettek, de a szívükbe nem tartották be. A szívükbe nem tartották be. És az Úr azt nézi, azt is nézi, ami kívül van, de azt is, ami belül van az emberbe. Mi sokszor ugye úgy vagyunk ezzel, hogy azt nézzük, hogy hát kívülről valaki olyan jó embernek látszik, van becsületes forma, de nem nézünk az emberbe. És magunkba se nagyon nézünk. Megelégszünk azzal, hogy mi van kívül. Hogy én elmentem, hogy eleget tettem, hogy nem tudom, ezt csináltam, azt csináltam, de hogy belül mi van. Már a 10 parancsolatban is ott van az a 10. parancsolat, az a fránya 10. parancsolat, ami az ember szívét vizslatja. Ne kívánt, mert ez a kívánság a szívben él. És mint egy a zsidó embereket is, meg bennünket is, mint egy önmagunkkal való belső szembenézésre, miket kívánok én? Jézus azt mondja a kortársainak, hogy ne, megmondatott a törvényből, hogy ne paráználkodjál, de ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánsággal a szívében, akkor már megszegte ezt a törvényt. És ki az, aki nem nézett még így? Akár férfi, akár nő férfire. Ki az, aki nem nézett így? Nem az a kérdés, hogy szó szerint megtörte-e valaki a házasságát valakinek, vagy a sajátját megtörte-e valaki, hanem hogy a szívében mit csinált. És nagyon megdöbbent ezt, testvérek, hogy nem szabad megelégednünk a bűnnek ezzel a felszínes felfogás, vagy tehát formálisan én azért jó ember vagyok, hanem ott belül mi van? Az Úr azt mondja, ő a szíveket vizsgálja, a veséket fürkészi, olvassuk Jeremiás könyvébe. Mit lát az Úr bennünk? Kiúszhatjuk magunkat, hogy jó ember vagyok. Vagy ott állunk az Úr előtt, és azt mondjuk, hát mit lát az Isten bennem, benned, bennetek? Jézusról azt olvassuk, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen neki arról, hogy mi lakik az emberben, mert magától is tudta, hogy mi van az emberben. Tudja az ember gondolatait, érzéseit, tudja a bűneinket is, amiket belül követünk el. Azt mondja, hogy látta a kegyeseken, hogy miközben olyan kegyesek, de olyan kegyesek, aközben a szívükben mélységesen pénzsóvárgók voltak. Materialisták voltak. Egyszerűen, testvérek, az ember csak tényleg áll, és azt mondja, a bűn nem csak nyilvánvaló lehet, hanem ilyen elrejtett is. Igen, lehet elrejtett is. Eldugjuk valahol. De az Isten látja. Látja, testvérek. Annyira döbbenetes, ugye Ákánnak ez a történet, ez a zsidó ember, aki ott volt a Jerikó ostrománál, és aztán utána eldugott azokból a kincsekből, amiket zsákmányoltak a városba, a sátrába, pedig Isten megmondta, hogy semmit nem szabad eldugni. De ő csak mindent oda kell neki áldozni. És ez az Ákán fogta magát, és a kincsekből elrakott a sátrába, elásta szépen egy párat. Azt hitt, hogy nem látja senki. Nem is látta senki, csak Isten. És a következő csatájukban a zsidók vereséget szenvedtek, és amikor kérdezik Istentől, hogy miért, akkor Isten megmondja Mózesnek, azért, mert ott van köztetek egy ember, aki ki az az ember? És akkor ő ott hazudozik meg színlel, aztán a sorsvetéssel rájönnek, hogy ő az. Mit csináltál? És akkor elmondja nagy nehezen, hogy mit csinált. Látta az Isten? Az Isten látta. Tudja, a mi rakik a sötétségbe, mondja az írás az Istenről. Nálam is tudja, meg nálatok is. Egyszerűen itt állunk, testvérek, és most mit? És ráadásul gondoljátok meg, ezzel van kapcsolatban az is, hogy a bűnnek van egy olyan titokzatos formája, és amit magunk se veszünk észre. Vannak úgynevezett, így mondja a 19. Zsoltárban, hogy vannak titkos bűnök, amiket nem eltitkolt bűnök, mert van ilyen, hogy eltitkoljuk, mint hogy Ákán is, hogy próbálja elrejteni. Valahol. Tudja, hogy van, de elrejti. De van olyan bűntestvérek, amit nem is veszünk észre. Értitek? Elkövetjük, és nem veszük észre. Mert a lelkiismeretünk nem elég érzékeny, hogy észrevegye. És azt hiszük, hogy mi tiszták vagyunk, hogy itt a példabeszédek könyvéből olvastuk, hogy van olyan nemzetség, amely tiszta a maga szemébe, pedig a vétkeiből nem tisztítatott ki. Hát milyen dolog ez? Azt hitték, hogy ők velük minden rendben van. Nem látták a bűneiket. Azért kéri ott a Zsoltár írója, hogy ne csak azoktól a bűnöktől szabadítsa meg őt Isten, amiket ő tud, hanem azoktól is, amit nem tud, amit nem vett észre. Ki veheti észre ezeket? Isten veszi észre egyedül. De azt kéri az a Zsoltár író, hogy én engemet ezektől a titokzatos, előttem titokban lévő bűneim elől is mossál meg, ne csak a nyilvánvalók közül, nyilvánvalóktól. Hát itt vagyunk, testvérek, a bűnnek ez az elrejtettsége. Elég megdöbbentő dolog ez, ha úgy magunkra gondolunk ebben a vonatkozásban. Aztán egy másik tulajdonsága a bűnnek az egyetemesség, testvérek. Ez is egy érdekes jellemzője, amit éppen itt a Római Levél 3. részében olvasunk. Felolvasott lekcióként felolvasott szakaszba. Azt mondja ez a szakasz, hogy nincs senki emberfia, aki ne lenne bűnös az Isten előtt. Nincs egy igaz ember se az Isten előtt, mondja. És előtte a Római Levél első részében, és a második részében, és a harmadik részében Pál végig arról beszél, hogy a pogány emberek, akik nem zsidók, nem ismerik Istennek az írott törvényét, és utána áttér a zsidókra, akik meg ismerik az Isten törvényét, közösek abban, hogy egyaránt megszegik az Isten törvényét. Ezt igazolja Pál 3 részen keresztül. Mindegy, hogy valaki zsidó vagy nem zsidó, ugyanúgy szegi meg az Isten törvényét, és ugyanúgy bűnös az Isten előtt. Nagyon megdöbbentő ezt, testvérek, hogy Pál erre ennyi időt szán, hogy így mondjam, a Római Levél az mégiscsak egy korlátozott hosszúságú levél, de a legnagyobb része, nagy tömb az elején, az ember bűnösségének a bizonyításáról szól. És az a végeredmény, testvérek, hogy mindegy, hogy valaki zsidónak született, vagy nem zsidónak született, ugyanúgy szegi meg az Isten törvényét, és semmiben nem különb a zsidó a pogánynál, és a pogány a zsidónál, hanem Isten előtt mindenki ugyanúgy van, nem érjük el a szintet. Nem bírtuk átugrani az Isten mércéjét. És azt mondja az írás, hogy nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölte minden bűncselekvőt, elvesztett, kik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Minden embere rajta van az Istennek az ítélete. Mindenkin, rajtad is, rajtam is. Ebbe az állapotba születünk be, és ahogy mondtuk múlt vasárnap, ez a harag, ez az isteni gyűlölet, ez az isteni utálat, mert ezeket a szókat mondja, ez nem csak a bűneinkre vonatkozik, hanem ránk is. A vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Ez a harag, testvérek, ez nem is tudjuk ezt elképzelni. Élünk itt, mint Marci hevesen, úgy érezzük, hogy minden rendben van, szép az élet, van minden ruha, cipő, és azt hiszük, hogy minden nincs velünk semmi nagy baj. És azt mondja az írás, hogy az Isten haragja van rajtunk. Egy szent, tökéletes harag. Minden egyes emberen. Nincs kivétel. A bűnnek a harmadik vonása, amit még most szeretnék elétek villantani, a csalárdsága. A csalárdság. Ezt olvassuk a zsidókhoz írt levél 11. része, 25. versében, hogy inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. A bűnnek van egy ilyen ígérete. A bűn azt ígéri, hogy én boldoggá teszlek téged. Én boldoggá teszlek, én gyönyörűséget okozok neked. És aztán meg jó becsap. Ez a bűnnek a gyönyörűsége és a bűn csalátsága, hogy jó becsap, hazudik mindig. Emlékezzetek, hogy ott állt ősanyánk, ugye, Éva az édenkertjébe a kígyóval szemben, és a kígyó mondta neki, hogy hát ne azt csináljátok, amit Isten mondott. És hanem azt, amit én mondok nektek, és ha azt csináljátok, na itt jött a mézes, olyanok lesztek, mint az Isten. Mekkora nagy ígéret. Szegény Éva be is kapta a horgot. És nem lettek olyanok, mint az Isten. Sőt, elszakadtak az Istentől. És az Isten haragja jött rájuk, sőt, még az összes utódjukra ránk is. Jó becsapta. Pedig mekkora nagy ígéret volt. És ez ugyanígy van, testvérek, hogy a bűn az mindig nagyokat ígér. Hogy jön a fiatalokhoz, hogy hát csak tanuljátok meg ezt, hogy mi ez a promiszkuitás, hogy mindenkivel összefekszünk, minden hétvégén mással. Mert milyen jó dolog ez, milyen izgi dolog ez. Meg próbáljátok ki azt a leszbikusságot, meg azt a homoszex. Az is milyen izgalmas dolog, csak csináljátok. Jó ez, hát milyen gyönyört ad nektek. És akkor mi fiatalok, hát fiatalok vagyunk, hát próbáljuk, hát gyerünk, hát miért ne? Ilyen izgalmas dolog ez a drog. Hát olyan jó, ma repülünk egy kicsit, milyen jó lesz ez? És kitomboljuk magunkat, és milyen élvezetes. Ja. Aztán látjuk, hogy hova vezet a dolog. Kiégett emberekhez. Összetört házasságokhoz. Egészséges kapcsolatokat kiépíteni képtelen emberekhez. Önemésztő, magukat testileg, lelkileg tönkretevő emberekhez, testvérek. Megdöbbentő ez, milyen nagy ígéretek. És aztán megjön a nagy arcraesés. Ugye? Mert a bűn csalárd. Hazudik. Ugyanúgy, hogy a sátán is hazudik. És a sátánról még azt olvassuk a Szentírásban, hogy ő, miközben a hazugságnak az atya, közben embergyilkos is. Embergyilkos is. A sátán, testvérek, amikor hazudik az embernek, a célja mindig az, hogy végül megölje az embert, elveszítse a kárhozatba. És a bűn is ugyanilyen. A bűn is hazudik az embernek, jól becsapja azért, hogy az ember végül a kárhozatba kössön ki. Nagyon döbbenetes dolog ez, és kell átlátni ezt a dolgot, testvérek, hogy lehet egy bűn nagyon gyönyörűséges, nagyon szép, nagyon klassz, de éppen elvisz minket a pokolba a végén. És még egy igét idézek ezzel a bűn csalárdságával kapcsolatban a római levél harmadik, illetve a zsidókhoz írt levél harmadik részéből, ahol azt mondja, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűn csalárdsága által. De azt mondja itt ezzel, hogy a bűn az a szívet meg tudja keményíteni. Az Isten elleni hitetlenségbe megmakacsolja magát az ember egy idő után. Oda jut az ember, hogy kitartóvá válik a hitetlenségébe. Hogy foggal körömmel ragaszkodik a maga hitetlenségéhez. Ez a bűn, a csalárdság, ami megkeményíti az ember szívét, mert a bűn mindig ön is ígéri, hogy de jó lesz neked, ha ezt csinálod, azt csinálod. Igaz, hogy Istennek nem tetszik, de milyen jó lesz, és élvezed is. De közben a szíved megkeményedik az Istennel szembe. Nem tudsz hinni Jézusban, nem tudsz eljutni oda a kereszt elé, a gondolatban vagy imádságban Jézushoz fordulni. Nem bírod megtenni. Mert állandóan a bűnnek az újabb és újabb ígéret, és te ezek után mész, mint a disznó, amelyiket vezetik a kukoricával a vágóhídra. És nem tud azt mondani, hogy nem. Nagyon megdöbbentő ez, testvérek, és kell átlássuk ezt a dolgot. A bűnről látjátok most, hogy hát most be is kell fejezzem, mert az idő elmegy, de mennyire szörnyű valóságként mutatja be, jellemzi a Biblia a bűnt. Isten így beszél róla nekünk, és még másokat is mond, de már nem mondom tovább. És az az egyetlen egy vigasztalásunk, testvérek, hogy van egy lehetőségünk arra, hogy ettől a dologtól, ami ilyen szörnyű, ettől megszabaduljunk, és e fölött győzedelmeskedjünk is. De ez az egy lehetőségünk egyedül Krisztus, egyedül Jézus. Ahogy elmondtam, azt, ő az egész élete folyamán Istennel tökéletes összhangban volt. Ő se aktív bűn nem követett el, se passzív bűn nem követett el, se a szívében nem követett el bűnt, se a külső világban nem követett el bűnt, a látszó világban. Abszolút makulátlan volt, ezért Isten mondta, hogy ő gyönyörködik a fiába. És akkor ez a fiú, testvérek, aki abszolút tökéletes volt, az egyedül abszolút tökéletes a földi életben az emberek között. Ez a valaki azt mondta, hogy én magamra veszem, mert magamra vehetem. A sipos Ete Zoltánnak, meg a feleségének, meg nektek, most nem sorolom mindenkinek a nevét, magamra veszem a bűneiket, az ezekért járó isteni büntetést, a kárhozatot is, és azért teszem ezt, mert szeretem őket, meg szeretlek téged is, atyám, engem büntes meg helyettük, és nekik bocsáss meg. Értitek? Erről van szó. A tökéletesen ártatlan magára vállalja az én, a te bűneidet azért, hogy nekünk megszerezze a bocsánatot Istentől. És ezt az egész dolgot nem Jézus találta ki, ezt az Isten találta ki, ezt az Atya találta ki. Az Atya Isten találta ki. Ő, aki ellen vétkezünk, kitalált ő, nem mi, ő kitalált egy dolgot, hogy minket hogy szabadítson meg a bűn nyomorúságától. És ezt, amit ő kitalált, ezt véghez is vitte. És ezért, egyedül ezért megszabadulhatok Isten kegyelméből, irgalmaságából a bűneimtől. És elkezdhetek Isten gyermekeként egy új életet élni. Hogyha testvérek, belegondolunk ebbe, akkor megértjük azt, hogy ha azt mondom, hogy Isten szemébe nincs bennem, bennünk semmi szeretetre méltó. Semmi. Hogy Isten minket szeret, amit az evangélium mond, ezt egyedül Isten intézte el nekünk, amikor a fiára mérte az összes bűnünket és büntetésünket, és ő ezt magára vette. Minket Isten kizárólag és egyedül Krisztusért szeret. De ő érte, tökéletesen szeret. Nem szerethet kevésbé vagy jobban. Abszolút tökéletes szeretettel szeret, de csak Krisztusért. Ez megaláz minket, testvérek, összetör minket. Azt hiszük, hogy mi jó kisfiúk vagyunk, és jó kislányok, akikbe azért, hát vannak, de azért mégis megérdemeljük azért valamennyire, hogy szeressen minket az Isten. Nem érdemlem meg. Minél inkább nem érdemlem meg, testvérek, annál inkább értem az evangéliumot. Annál súlyosabb lesz az, hogy Isten mit tett értem a Krisztusba. Minél inkább tudom, hogy nem vagyok jó kisfiú, nem vagyok jó kislány, részbe se vagyok jó kisfiú és jó kislány, Isten szemébe egy elveszett, kárhozatra méltó bűnös vagyok, hogy az úrvacsorai liturgiában mondjuk. Csak sokszor nem hisszük. Ez vagyok én, és ha engem átnézem magam, akkor semmit nem találok, ami miatt engem az Istennek szeretni kellene. Ha én végignézem magamat, mint hívő ember, akkor csak egy valakit találok, aki miatt szeret Isten, engem, Jézust. Csak ő érte. De ő érte végtelenül. Elmondhatatlanul, örökké. Ez legyen a vigasztalásunk, összetörtségünkben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Atyánk, hogy lesújtasz bennünket a te igéd által. Amikor a bűn kérdése előjön, akkor valami olyan témát hozol elő, ami nekünk nagyon kellemetlen, borzasztóan kellemetlen, és nem nagyon szeretünk ezzel foglalkozni egyáltalán. Éppen azért, mert tudjuk, hogy ennél nincs rosszabb, nincs tragikusabb dolog az életünkbe. És tudjuk azt is valahol a lelkünk mén, hogy minden bűnünkért ítéletre vagyunk méltók, és egyszer el is jön ez az óra, amikor utolér minket az igazságos ítélet. És azt is tudjuk, hogy te vagy az, aki le fogsz ránk sújtani. Sőt, tudjuk azt is, hogy nem vagyunk méltók a mennyre, hanem a pokorra kell jutnunk. Látod, Urunk, hogy ezek olyan kellemetlen dolgok nekünk, ami miatt nem is szeretünk a bűnrel foglalkozni. De köszönjük, hogy te elénk hozod ezt a nagyon kényes, nagyon nehéz témát. Megsebzel minket a szavaiddal, amiket a Bibliában erről mondasz. Ott fetrengünk előtted, és nem tudunk menekülni előled egyáltalán. Köszönjük néked, hogy nem csak megsebzel, hanem áldunk azért, mert akit megsebzel, azt meg is gyógyítod. Köszönjük néked az evangéliumnak, a Krisztusról szóló örömhírnek a gyógyhatását. Köszönjük néked, hogyha nyomorult bűnösként ebbe kapaszkodhatunk bele. Hogyha már belekapaszkodtunk, köszönjük néked, hogy ezzel megvigasztaltál minket, és ez az egyetlen vigasztalásunk a kereszt, egyetlen vigasztalásunk Jézus vére, az ő összetört lénye, áldozata. Köszönjük néked, hogy ő érte irgalmas atyánk vagy, és ő érte szeretsz minket. Kérünk téged arra, hogy segíts ezt elhinni azoknak, akik még nem hiszik ezt, és segíts így belekapaszkodni Krisztusba, az üdvözítőbe. Segíts, hogy rá tudjuk bízni magunkat, és így hozzád térve kezdjünk el egy új életet, egy más életet. Köszönjük néked, hogy akit te megsebzel, valóban be is kötözöd. Áldunk téged kegyelmes tetteidért. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, az idejáró gyerekeket, fiatalokat, idős testvéreinket. Kérünk téged a betegekért, kérünk téged gyógyító szereteteddel vedd körül mindazokat, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, testileg, lelkileg, vigasztald, bátorítsd, erősítsd őket. Áld meg mindazokat, akiket látunk körülöttünk, akiket ismerünk ebben a gyülekezetben. Kérünk téged, hogy vondd magadhoz minnyájunk szívét, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk neked szolgálni, és te benned örvendezni. Kérünk téged, hogy légy velünk, és hordozzál minket az előttünk álló időkben is. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket, nagy nevedél. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek a következőt. Az elmúlt héten temetésünk volt, november 17-én, 13 órakor Tiszaszigeten búcsúztunk Tóth István, 85 éves atyánk fiától. Búcsúzott tőle két fia, és ezek családjai, unokái, egy élő testvére és családja, és mindenki, aki ismerte és szerette őt. Isten vigasztalása legyen ezzel a családdal. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten, estéről estére evangelizációs hét lesz, és 18 órakor minden este 18 órakor Lőrinc Attila nevetlen falui lelkipásztor fogja az igét hirdetni közöttünk. Jöjjünk és vegyünk részt ezeken az alkalmakon, hallgassuk meg a testvérünk szolgálatát, mit üzen rajta keresztül nekünk az Úr. Mindenkit szeretettel látunk, tehát hétfőtől szombat estig 18 órakor minden este itt leszünk a templomba, ha Isten éltet minket. A jövő vasárnap pedig úrvacsoraosztás lesz, úgy készüljünk, hogy ezzel záródik az evangelizációs év, illetve ezzel nyílik meg az adventi ünnepkörünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket lapozzuk fel, a 205. énekünk utolsó verseit énekeljük, a 205. dicséretünk utolsó verseit, a 10. verstől a 13. versig, a 10. vers így kezdődik, reád bíztam magamat, te viseljed gondomat. Himnuszunkkal zárjuk együttlétünket. áldás békesség.